Kedves gyerekek, egy nagyon rövid történetet, egy rövid kis epizódot szeretnék Jézus életéből feleleveníteni. Biztos jól ismeritek, de mint minden történetnek, ennek a történetnek is nagyon nagy tanulsága van. Jézus egyik alkalommal, amikor egész nap tanított, nagyon elfáradt. És beültek a hajóba a tanítványokkal, és Jézus a hajóban elaludt. Aludt a fejaljon, de úgy aludt, hogy szinte semmi nem tudta fölkölteni. Aludtatok már ilyen mélyen, hogy döröghet az ég, bármi történhet körülöttetek, ti nem ébredtek föl, alusztok. Jézus is nagyon fáradt volt, és nagyon mélyen aludt. És közben lecsapott egy hatalmas vihar a tóra. Óriási volt a vihar. És a tanítványok mindent megtettek, megpróbáltak mindent megtenni, lapátolták ki a vizet, a csónak, mindent megtettek, hogy nehogy elsüllyedjenek. De a vihar nem csökkent, és ők egyre nagyobb veszélyben voltak. És akkor oda mennek Jézushoz, aki még mindig alszik, és nem ébredt föl erre a hatalmas viharra sem. És akkor fölkeltették Jézust, és az ige ezt mondja, ezt hadd olvassam. Tudjátok, mit mondanak Jézusnak? Azt mondják neki, Mester, nem törődöl vele, hogy mi elveszünk? Nem törődsz azzal, hogy milyen helyzetben vagyunk, mi mindjárt el fogunk veszni? Szerintetek a tanítványok mikor mentek Jézushoz? Mikor mentek oda ezzel a kéréssel, és ezzel a megjegyzéssel, hogy nem törődsz vele, hogy mi elveszünk? Szerintetek a vihar kitörésekor, vagy pedig már javában tartott a vihar, amikor oda mentek? Szerintetek mikor? Már biztos, hogy javában tartott a vihar. Már ők minden erőfeszítést latba vetettek, megpróbáltak mindent, hogy elhárítsák a veszedelmet, és mikor maguk már látták, hogy végképp nem boldogulnak ezzel a helyzettel, akkor mentek oda Jézushoz, hogy hát nem törődsz vele, hogy el fogunk veszni. És Jézus a következőt mondja, azt olvassuk, felkelvén Jézus megdorgálta a szelet, és mondta a tengernek, hallgass, és némulj el. És elállt a szél, és lőn nagy csendesség. És mondta nékik, miért vagytok így félénkek, hogy van, hogy nincsen hitetek? Ebből a történetből mit tanulhatunk? Bármilyen nehézség van az életben, bármilyen veszedelembe kerülünk, bármi baj történik. Ne az legyen az első, hogy megpróbálunk valamit tenni, meg megjedünk, meg kétségbe esünk, hanem mit tegyünk? Azonnal Jézushoz forduljunk, abban a pillanatban. Ne próbáljunk meg magunk bármit tenni. Veszély van, nehéz helyzet van, abban a pillanatban kérjük az ő segítségét. És ne csak akkor hívjuk őt már, amikor azt látjuk, hogy már végleg akkora a baj, hogy már mindjárt el fog süllyedni a hajó. Bármikor, amikor nehéz helyzet van, azonnal hívjuk őt, mert ő azonnal meghallja a mi kérésünket, és segít nekünk, és nem akarja, hogy mi magunk próbáljunk a nagy széllel és az árral szembeszállni. Ő segíteni fog. És akkor meg fogjuk látni, hogy eláll a szél, és lesz nagy csendesség. De ugyanakkor hallhatjuk a szívünkben is, hogy Jézus megdorgál bennünket. Hogy van, hogy nincsen hitetek? Hol van a ti hitetek? Adja meg az Úr nektek is, és mindannyiunknak is, hogy hitünk legyen a nehézségek és a próbák idején is. Menjetek a helyetekre. Kedves gyülekezet, a mai délelőtt folyamán én egy igével szeretnék foglalkozni, egy olyan igével, amit nagyon sokszor idézünk, legalábbis sokszor valamilyen formában, vagy valamilyen összefüggésben meg szoktunk említeni, de úgy gondolom, hogy nem értjük igazából a lényegét. Vagy legalábbis nem mindent értettünk meg igazából belőle, mert hatalmas és mély mondani valójú kijelentése Jézus Krisztusnak. És ez az ige nem más, mint mikor Jézus azt mondja, hogy sok elsőkből lesznek utolsók, és sok utolsókból elsők. Nem tudom, értjük-e, hogy mit jelent ez a kifejezése Jézusnak? Mit jelent, hogy sok elsőből utolsó lesz, és sok utolsóból első? Egyáltalán nem tudom, hogy arra emlékszünk-e, hogy milyen körülmények között mondta el Jézus Krisztus ezt a tanítását. Mikor mondta el, mire felmondta el, mit akart Jézus Krisztus ezzel a tanítással mondani, kiknek a lelkében akart egy alapvető változást elérni ezzel a mondással, és mivel magyarázza meg Jézus Krisztus ennek a kijelentésének az értelmét. Kezdjük is mindjárt az elején. Jézus Krisztusnak ez a gondolata és ez a tanítása a júdeai szolgálat idején hangzik el, és ezt közvetlenül megelőzi a gazdag ifjúval való párbeszéde Jézusnak. Én ezt nem szeretném idézni, ezt a történetet, hiszen mindannyian jól ismerjük, tehát nem szeretném szóra felolvasni, csak bizonyos részeket szeretnék majd kiragadni belőle, de először szeretném, hogyha kívülről megemlítenénk és elmondanánk, nyugodtan, bátran válaszoljatok, családiasan vagyunk, tehát nyugodtan válaszoljatok bátran, hogy a gazdag ifjú milyen kérdéssel ment oda Jézushoz? Mit tett föl a gazdag ifjú? Milyen kérdést tett fel Jézusnak? Jó mester? Igen, kétféle választ hallottam, és az egyik volt a jó, és óriási különbség van a kettő között. Mert a gazdag ifjú azt kérdezi Jézustól, hogy jó mester, mi jót cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem. Nagyon sokan azt válaszoltátok, hogy mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem. Szerintetek van-e különbség a két kérdés között? Van-e különbség? Nem mindegy, hogy azt kérdezi a gazdag ifjú, hogy mit cselekedjem, vagy mi jót cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem? Óriási különbség van a kettő között. Szerintetek az a kifejezés, amikor azt kérdezi, és úgy kérdezi, hogy mi jót cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem, akkor ebben a kérdésben mi van benne? Milyen gondolat, milyen felfogást tükröz ez a kérdés? Igen. Ez a kérdés azt tükrözi, hogy jogok és érdemek azok, amelyek számítanak az üdvösség elnyerésénél. Ki kell nekünk érdemelni, mi jót kell ahhoz cselekednem? Ha ez a gazdag ifjú azt kérdezte volna, hogy mit cselekedjem, uram, hogy örök életet nyerjek, egészen másképp hangzott volna. De ez a kérdés azt a gondolatot tükrözi, ami a korabeli felfogás volt, mert hadd mondjuk, Jézus idejében a választott nép nagyon szem elől tévesztette az ingyen kegyelemből való üdvösségnek a tanítását. Hogy az üdvösséget nem lehet kiérdemelni, hanem ingyen Jézus Krisztus által kegyelemből nyerhető el. A tanítványok is bizonyos értelemben meg voltak fertőződve ettől a tanítástól, és Jézus ezért, amikor a gazdag ifjúval beszélt, Jézus utána mondott ki olyan tanításokat, amelyben rávilágított ennek a gondolkodásmódnak a helytelen voltára, és így akarta segíteni őket, hogy helyesen lássák az isteni elveket, az Istennek az emberrel való bánásmódját. De amikor föltette ez az ifjú a kérdést, hogy jó mester, mi jót cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem, akkor Jézus mit válaszolt? Elmondta ugye, hogy tartsa meg a parancsolatokat, melyre ez az ifjú azt mondta, hogy ő gyermeksége óta, ifjúsága óta megtartja ezeket. És akkor Jézus azt válaszolta neki ezek után, hogy menjen el, adja el az ő vagyonát, és adja oda a szegényeknek, és akkor kincse lesz a mennyben. És mit olvasunk? Ez a gazdag ifjú mit tett? Megszomorodva elment. Álljunk meg itt megint egy pillanatra, mert sokan félreértik a példázatot, és sokan úgy gondolják, és pláne abból, amit Jézus ezek után majd mond, sokan úgy értelmezik, hogy hát igen, hát a pénz, a vagyon, a gazdagság, ugye, az, ami semmiképpen nem jó, az meggátolja az embert az üdvösségben. De nem, Jézus nem azt akarta tanítani, majd a későbbi tanítás, amit ehhez kapcsol, egyértelműen rávilágít arra, hogy nem, Jézus azt akarta itt a gazdag ifjúnak elmondani, hogy igen, szükséges a parancsolatok megtartása, de van egy másik szükséges dolog, ami ugyanilyen fontos. Mi van az emberi szívben? Van-e bennem önzés? Van-e bennem szeretetlenség? Van-e bennem kapzsiság? Van-e bennem ragaszkodás valamihez jobban, mint Istenhez? És lehet ez bármi? Hogyha valaki a vagyonát nem úgy használja, hanem valóban úgy, az Isten szerinti módon használja, odafigyelve minden szükségletre, amiben segíteni tud, ezzel nincs probléma. Hanem ennek az ifjúnak ott volt a mérhetetlen önzés a szívében, a kapzsiság. És éppen ezért Jézus ezt mondta neki, hogy tedd ezt. És hogyha nem tudod megtenni, akkor mit fogsz meglátni magadban? Hogy a szíved másé. Hogy ott van a szívedben valami olyan akadály, az érzéseidben, a gondolatvilágodban, a jellemedben belül ott van valami akadály, ami köztem és közötted áll. És ez megakadályoz téged abban, hogy az örök életet elnyerjed. És Jézus ezért mondta ennek az ifjúnak, mert ez volt az akadály közte és ő közötte. És ezek után, amikor Jézus rávilágított, hogy a kettő együtt, a törvényeinek a megtartása, de hogy mi van a szívünkben belül, az érzésünk, a belső gondolatvilágunk együttese, ez az, ami fontos az Isten előtt, akkor ezek után még Jézus valamit mondott, és Máté evangéliuma 19. fejezetét lapozzuk fel. Máté evangéliuma 19. fejezet 23-24. Versében Jézus a következőt fogalmazza meg. Jézus ezt mondta az ő tanítványainak, bizony mondom néktek, hogy a gazdag nehezen megy be a mennyeknek országába. Ismét mondom pedig néktek, könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, hogy nem a gazdagnak az Isten országába bejutni. Szerintetek a tanítványok hogy értékelték Jézusnak ezt a gondolatát? A tanítványok szerintetek gazdagok vagy szegények voltak? Szegények voltak. De akkor nézzük meg, hogy akkor miért van ez a következő versben, hogy a tanítványok pedig ezeket halván felettébb álmélkodtak, és ezt mondták, kicsoda üdvözülhet tehát. Akkor miért lepte meg a tanítványokat Jézusnak ez a kijelentése? Miért nem helyeseltek, és miért nem örültek együtt, hogy ja igen, hát mi úgyse vagyunk gazdagok? Akkor miért reagáltak így a tanítványok? Azért, mert ki kell, hogy mondjuk azt, hogy az egész korabeli tanítás, azt mondtam, ugye, amiről az előbb is beszéltünk, hogy a mennyet ki kell érdemelni, de azon túlmenően azt tanították, hogy a gazdagok az Isten kegyeltjei. Ugye a gazdagok ugye különleges kiváltságokban részesülnek, az Isten kegyeltjei, és hogyha a gazdagok nem jutnak be az Isten országába, hát akkor mi lesz ővelük? És hadd mondjam, a tanítványokat is megrontotta a pénz szeretetének a vágya. Mert amikor ők nagyok akartak lenni az Isten országában, Jézus földi országában, akkor ők nem csak rangot akartak, hanem titokban vagyont és gazdagságot is reméltek. Ő bennük is bennük volt a sóvárgás, a gazdagság, a földi javak után. És Jézus ezt a lelkületet fette meg, és Jézus erre világított rá, és amikor Jézus ezt kimondta, akkor érezték, hogy igen, ők is vétkesek ebben, mert a szívükben ők is azután vágyódnak, az ő gondolataik sem egészen tiszták és mentesek mindettől, mindattól, amiben a gazdag ifjú kimondottan vétkes volt. És igen, ezért tették fel Jézusnak ezt a kérdést, hogy hát akkor kicsoda üdvözülhet. És Jézus a következőt mondja, hogy igen, ez a nagyon ismert Biblia vers, embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges, ő vele együtt, az ő segítségével minden lehetséges. És Jézus ezzel kimondja azt, hogy a mennyet nem lehet kiérdemelni, a mennyet nem lehet semmilyen jó cselekedetekkel biztosítani magunknak, se vagyonnal, se gazdagsággal, se semmivel. Mindenki üdvözülni ingyen, az Isten kegyelméből üdvözülhet. Istennél minden lehetséges, Jézus Krisztus áldozata által. De ezek után jön a történetnek egy egészen különleges része, és innen szeretném igazából azt az alapvető, bevezető gondolatot, amit említettem, innen szeretném igazából majd, vagy ezzel a Biblia verssel szeretném megalapozni, mert erre Péter ocsúdik föl leghamarabb, ugye, amikor Jézus tanítása elhangzik, és ő az, aki először megszólal, mint annyiszor a tanítványok közül. És emlékeztek, hogy erre Péter mit mond, amikor Jézus ezt a tanítást elmondja? Azt olvassuk a 27. versben. Ekkor felelvén Péter mondta néki, imé, mi mindent elhagytunk, és követtünk téged. Mink lesz hát mi nekünk? Szerintetek ebben a kérdésben mi van? Mi mindent elhagytunk. Jól esően gondol Péter arra, hogy hát igen, hát ő nem gazdag, neki nincs mit eladni, mi mindent elhagytunk, mindent. De akkor mi lesz nekünk? Szerintetek mi van ebben a kérdésben? Ebben a kérdésben megint ott van a jutalomvágy, a sóvárgás a jutalomra. Na és erre Jézus hogy válaszol? Erre Jézus mit mond? Jézus valami olyat mond erre, amely a legmerészebb vágyaikat is megvalósítani és betölteni látszik. Mert Jézus hogy válaszol, mikor megkérdezi, hogy mi lesz akkor nekünk? És Jézus ezt mondja a 28-29. Versben. Bizony mondom néktek, hogy ti, akik követtetek engem az újjászületéskor, amikor az embernek fia beül az ő dicsőségének királyi székébe, ti is beültök majd 12 királyi székbe, és ítélitek az Izrael 12 nemzetségét. És aki elhagyta házait, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyát, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldjét az én nevemért, mind a száz annyit vészen, és örökség szerint nyer örök életet. Szerintetek lehetett volna Jézusnak olyan válasza, ami még ezt is felülmúlja az ő reményeikbe? A hatalom benne van, ugye? Amit őre úgy vágyakoztak. Beülnek majd 12 királyi székbe, és ítélik az Izrael nemzetségeit, és száz annyit fognak helyette kapni, tehát gazdagság is lesz. Tehát a tanítványok valóban örömmel hallgatták Jézusnak ezeket a szavait. De Jézus pontosan ismerte a szívüket, a jutalom utáni sóvárgást, a kiérdemlést, mi lesz nekünk. És Jézus ezért a következőt mondja ezek után a 30. versben, sok elsők pedig lesznek utolsók, és sok utolsók elsők. Jézus elmondja nekik, figyelmezteti őket, vigyázz, mert sok elsőből utolsó lesz, és sok utolsóból első. És Jézus ezek után megmagyarázza a szőlő munkások példázatában, hogy hogy lehet valaki elsőből utolsó, és hogy lehet valaki utolsóból első. És olvassuk el a példázatot, ezzel a példázattal foglalkoztunk már az év utolsó szombatján is, csak akkor egy másik vonatkozását emeltük ki. Most azt nem említjük ki, mert ugye erről már beszéltünk, nem emeljük ki, mert erről már beszéltünk, de most ebből a szempontból, hogy hogy lehet valaki elsőjéből utolsó és utolsóból első, ebből a szempontból olvassuk el még egyszer a példázatot, az egész példázatot, a 20. fejezet első 16 versét. Mert hasonlatos a mennyeknek országa a gazda emberhez, aki jó reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon az ő szőlőjébe. Megszerződvén pedig a munkásokkal napi 10 pénzben elküldte őket az ő szőlőjébe. És kimenvén 3 óra tájban látott másokat, akik hivalkodván a piacon álltak, és mondta nékik, menjetek el ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megadom néktek. Azok pedig elmentek. 6 és 9 óra tájban ismét kimenvén ugyanazonképpen cselekedett. 11 óra tájban is kimenvén talált másokat, akik hivalkodva állottak, és mondta nékik, miért álltok itt egész napon át hivalkodván? Mondták néki, mert senki sem fogadott meg minket. Mondanékik, menjetek el ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megkapjátok. Mikor pedig beesteledett, mondta a szőlőnek ura az ő vincellérjének, hívd elő a munkásokat, és add ki nekik a bért, az utolsóktól kezdve mind az elsőkig. És eljöttek a 11 órások, fejenként 10-10 pénzt vettek. Jöttek azután az elsők, azt gondolták, hogy ők többet kapnak, de ők is 10-10 pénzt kaptak fejenként. Amint pedig felvették, zúgolódtak a házigazda ellen, ezt mondván. Azok az utolsók egyetlen egy óráig munkálkodtak, és egyenlőké tetted azokat velünk, akik a napnak terhét és hőségét szenvedtük. Ő pedig felelvén mondta azok közül egynek, barátom, nem cselekszem igazságtalanul veled, avagy nem 10 pénzben szerződtél-e meg velem? Vedd, ami a tied, és menj el. Én pedig ennek az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Avagy nem szabad én nékem a magaméval azt tennem, amit akarok? Avagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? És nézzük meg, Jézus ezek után mondja ki, ekképpen. Tehát itt magyarázta meg, ekképpen lesznek az utolsók elsők, és az elsők utolsók. És utána még hozzátesz valamit, mert sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a választottak. Tehát Jézus azt akarja, hogy mi ezt a példázatot úgy olvassuk, és úgy gondolkodjunk erről a példázatról, hogy Jézus valami hatalmas nagy tanítást akar mindenki lelkére helyezni, de különösen az ő tanítványai lelkére. Azoknak a lelkére, akik ismerik az ige tanítását, régóta ismerik az ige tanítását, és régóta dolgoznak az Úr szőlőskertjében, ugye, ennek a példázatnak a szavaival élve. Jézus ezzel a példázattal akarta felhívni erre a figyelmet, hogy vigyázz, nehogy elsőből utolsó légy. Utolsóból lehet első, de elsőből lehet utolsó. Nézzük meg, hogy milyen módon. Először tegyük fel azt a kérdést, hogy lehetnek az utolsókból elsők. Mit jelent az, hogy valaki az utolsóból első lett? Szeretnék egy-egy rövid idézetet olvasni a Krisztus példázatai című könyvből, az erre vonatkozó példázatból. Egy-egy rövid részletet szeretnék olvasni. Nem is mondom, az én kiadásomban hanyadik oldal, mert ugye más kiadásonként más a szőlőmunkásokról szóló példázat című fejezetből olvasnék egy rövid részletet. Akik 11 órakor jöttek a szőlőbe, köszönettel vették, hogy dolgozhatnak. Szívük hálával telt meg az őket felfogadó gazda iránt, és igen elcsodálkoztak, hogy estére kelve a gazda egész napi bért fizetett nekik. Tudták, hogy ekkora összeget nem szolgáltak meg, és munkaadójuk jósága örömmel töltötte el őket. A gazda jó indulatát és nagy lelkűségét sohasem felejtették el. És most figyeljük! Így van sorsa az érdemtelenségét elismerő bűnösnek is, aki 11 órakor ment ura szőlőjébe. Ideje rövidnek tűnik, és ő érzi, hogy jutalmat nem érdemel, de végtelenül örül annak, hogy Isten elfogadta őt. Alázattal és bizalommal végzi munkáját, és mindig hálás az előjogért, hogy Krisztus munkatársa lehet. Az ilyen lelkületet becsüli az Isten. Igen, az utolsó pillanatba állt munkába. Lehet, hogy az egész napot eltékozolta, henyélte. Lehet, hogy a gyülekezetben henyélte végig a napot. Lehet, hogy nem is ismerte a Biblia tiszta tanítását. De észbe kapott. Rosszul fejezem ki magam, elnézést, az Isten lelkének a sürgető késztetésére munkába állt az utolsó rövid időbe még. De az a lelkület, amivel végezte a munkát, amivel érezte azt, hogy semmi jutalomra nem méltó, semmi jutalomra nem méltó, és mégis ilyen kegyben részesül, az igazi hálát mélyítette el a szívében, és örömmel végezte a munkát, örömmel dolgozott a mesterjét, ha csak egy órát is, de teljes szívvel, teljes odaadással, teljes buzgó, hálás lelkülettel. És az ilyen, noha utolsó volt, első lett. Olyan, mintha az egész napot végig dolgozta volna. Az Isten ugyanazt a 10 pénzt adja, örökség szerint örök életet, kegyelemből örök életet. De nézzük meg, és a nagyobb tanítás most ennek a gondolatnak a kapcsán a másik esetben van, amikor valaki elsőből utolsó lesz. Nézzük meg, hogy lett valaki az elsőből utolsó. Amikor látták az elsők, akik végig dolgozták mind a 12 órát, mit láttak? Azt látták, hogy azok, akik összesen egy órát dolgoznak, ugyanannyit kapnak, mint ők. És ez mivel töltötte el a szívüket? Keserű irítséggel. Keserű irítséggel, féltékenységgel, és a gazdát, aki ennyire jó akaratú és ennyire nagy lelkű volt az egy órát dolgozott munkáshoz, igazságtalannak tartották, mert őket nem emelte ki, és nem adott nekik többet, mint azoknak, akik valóban csak egy órát dolgoztak. De szeretnék azért itt megállni, és mielőtt tovább mennénk, és végig gondolnánk a nekünk szóló tanulságot ebből, szeretnék azért itt megállni, és két dolgot elmondani. Az egyik, amit szeretnék elmondani, hogy mit jelent az, hogy az elsőből utolsó lesz. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy az Isten országába bejut, de csak a legkisebb lesz? Nem. Ez ugyanaz a gondolat, amikor Jézus azt mondja, hogy ha valaki megront egyet a parancsolatok közül, és úgy tanítja, a mennyek országában a legkisebb részen. Ami nem azt jelenti, hogy oda kerül csak a legkisebbként, hanem hogy a mennyek országában a legkisebbnek tekintetik, tehát nem kerül be oda. Tehát az elsőkből utolsók, az azt jelenti, hogy nem kerül be az Isten országába. Ez az egyik, amit szeretnék mondani. A másik dolog, még mindjárt az elején szeretném elmondani, hogy ez a példázat nem azt tanítja, hogy minden első utolsó lesz. hogy aki az egész napot végig dolgozta, az kimarad az Isten országából. Tehát félre ne értsük, a példázat nem ezt akarja tanítani. A példázat egy valamire akar tanítást adni, mélységes tanítást, és ezzel szeretnék foglalkozni. Röviden, mindjárt részletezni fogjuk, röviden, tömören mondjuk ki, hogy lehet valaki elsőből utolsó? Hogy lehet az, hogy valaki az egész napot végig dolgozta az Úr művében, és mégis utolsó lesz? Hogy a lelkülete nem olyan, nem krisztusi a lelkülete, majd látni fogjuk, részletezni fogjuk. De hiába a cselekedetek, hiába a fáradozás, hiába minden, hogyha valaki nem a krisztusi lelkülettel rendelkezik, akkor nem mehet be az Isten országába. Ez mindannyiunk számára hatalmas tanítás. Szeretnék egy Biblia verset idézni. Máté evangélium a 7. fejezetében, a 22. és 23. versben Jézus mire hívja fel a figyelmünket? Jézus azt mondja, hogy ama napon majd sokan fognak jönni, akik Jézus bal keze felől állóknak találtatnak, és azt fogják mondani, hogy Uram, nem a te nevedben profétáltunk, és tettünk sok hatalmas dolgot. És Jézus mit fog nekik mondani? Soha nem ismertelek titeket. Tehát Jézus egyértelműen felhívja a figyelmet arra, hogy ember vigyázz, mert óriási veszély leselkedik rád. És hadd kérdezzem meg, ez a veszély, amiről most beszélünk, hogy az elsőkből utolsónak lenni, kit érint? Mindannyiunkat, akik itt ülünk. Mindannyiunkat. Mert hadd kérdezzem meg, mióta ismerjük az Isten igéjét? Mióta ismerjük? Ugye nyilván erre különböző évszámokat mondunk, de nem egy napja vagy két napja. Hány éve vagy évtizede ismerjük az Isten tiszta beszédét? És dolgozunk az Isten művében. És próbáljuk az evangéliumot terjeszteni, és az ismerőseink körében, és a gyülekezetben végezzük a munkát. Mindenki a maga területén, amit az Úr adott. De hadd kérdezzem meg, nem vagyunk abban a veszélyben, hogy akik még most esetleg nem is ismerik a Biblia tanítását, de majd az utolsó pillanatban bejönnek, megelőznek bennünket, és mi kimaradunk, akik már hány éve vagy évtizede az Isten útjain jártunk. Igen, ki kell, hogy mondjuk, hogy óriási veszély. Óriási veszély, mert igen, amikor még a világnak egy hatalmas része nem is ismeri a tiszta evangéliumot, és bejönnek az utolsó pillanatban, és örömmel, hálás szívvel fogadják, és üdvözülnek, és mi, akik mióta itt ülünk, és a szívünkben ki tudja, hogy mit melengetünk a másik ember iránt. Külsőleg az igazság nálunk van, mert hadd kérdezzem meg, ez elvitatható, hogy Isten az advent népre bízta az utolsó időknek az üzenetét? Nem, bibliai proféciák beszélnek erről. De milyen a lelkületünk? Végezzük a munkát, de milyen lelkülettel? Mi van a szívünkben? És Jézus felhívja a figyelmet, vigyázz, itt vagy, hallod az igét, hány éve vagy évtizede, de vigyázz, nehogy az következzen be, hogy elsőből utolsó leszel. Mert nem az a lelkület van benned, amelyet Jézus Krisztus mutatott az ő életében. Szeretnék egy-egy gondolatot megint a Krisztus példázatai című könyvből olvasni. Tényleg csak kivonatosan érdemes az egészet elolvasni. Én csak néhány gondolatot olvasnék. Az egyik így hangzik, aki a más jutalmát irigyli, elfelejti, hogy ő maga is kegyelemből tartatik meg. Akkor egy másik idézet, tényleg csak törekszem arra, hogy egy-egy gondolatot, a legfontosabbakat idézzem, hogy igen, atyafiúi szeretet és alázatosság nélkül minden fáradozás értéktelen. Figyeljük! Atyafiúi szeretet és alázatosság nélkül minden, de minden értéktelen. Utána megint nagyon sok mindent leír, és azt mondja, hogy e lelkület hiányában pedig sok elsőknek látszók lesznek utolsók, ellenben a vele bírók, mármint ezzel a lelkülettel bírók, bár utolsóknak állítattak, elsőkké lesznek. Tehát hatalmas a felhívás, ember vigyázz, mi van a szívedben. Ne gondold, hogy ki lehet érdemelni bármivel, hatalmas erőfeszítéssel, hatalmas munkával, ki lehet érdemelni a mennyet. Nem lehet kiérdemelni. Szeretnék olvasni egy igét a Római Levél 5. fejezetéből, a Római Levél 4. fejezetéből, a Római Levél 4. fejezet, szeretném olvasni a 3-tól terjedő verseket. Vagy talán olvassuk el az 1. verset. Mit mondunk tehát, hogy Ábrahám, ami atyánk, nyert volna tesz szerint? Mert ha Ábrahám cselekedetekből igazult volna meg, van mivel dicsekedjék, de nem az Isten előtt. Mert mit mond az írás? Hit pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdonítaték az ő néki igazságul. Annak pedig, aki munkálkodik, a jutalom nem tulajdonítatik kegyelemből, hanem tartozás szerint. Ellenben annak, aki nem munkálkodik, hanem hisz abban, aki az istentelent megigazítja, az ő hite tulajdonítatik igazságul. Figyeljük meg ezt az igét, és figyeljük meg Pál apostol, mit mond el ebben az igében. Mindenek előtt arról beszél, és az egész gondolatmenetben ez van benne, ami az egész Bibliának a tanítása, hogy mindannyian bűnösök vagyunk, és az Isten előtt szennyes ruhában állunk. Mindannyiunknak megigazításra, bűnbocsánatra van szüksége. Ha az Isten nem lenne irgalmas hozzánk Jézus Krisztus áldozata által, akkor ki az az ember, aki üdvözülhetne? Senki. Senki nem nyerhetne bűnbocsánatot, és senki nem üdvözülhetne. És azt mondja Ábrahámról, hogy Ábrahám hit az Istennek, és az ő hite tulajdonítatott igazságul. Kegyelemből az Isten megbocsátotta a bűnét, és ezért válhatott igazá az Isten előtt, és így nyerhet majd örök életet. És figyeljük meg, ezek után a 4. versben egy olyan gondolatot mond, az ige szokott ilyen fordulatokat használni, valami lehetetlen helyzetet mond el. Mi ez a lehetetlen helyzet? Nézzük meg a 4. verset. Figyeljük! Annak pedig, aki munkálkodik, a jutalom nem tulajdonítatik kegyelemből, hanem tartozás szerint. Mit jelent ez a munkálkodás? Mi ez a munkálkodás? Akkor ez azt jelenti, hogy nekünk semmit nem kell tenni, hanem csak ülnünk kell, mert Isten mindent elvégez helyettünk. Ez nem erre vonatkozik, hanem arra vonatkozik, hogy ha valaki ki akarja érdemelni a saját cselekedetei által az Isten kegyelmét, a bűnbocsánatot el akarja nyerni az ő jó cselekedetei által. Mi jót cselekedjem, hogy kiérdemeljem, hogy ezt tegyem, vagy azt tegyem. És erre vonatkozik, amikor azt mondja, hogy annak, aki munkálkodik, a jutalom, és most figyeljük, azt mondja, a jutalom nem tulajdonítatik kegyelemből, hanem tartozás szerint. Ha a mennyet ki lehetne valamivel érdemelni, akkor ezt az ellentmondást mondja itt Pál apostol, akkor kvázi az Isten le lenne kötelezve az embernek, hogy tartozik neki, hát megtette, hát akkor meg kell neki adni. De ugye a Biblia nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy ingyen kegyelemből, mert nem tudjuk kiérdemelni az örök életet, a mennyet. És ezért mondja, hogy ellenben annak, aki nem munkálkodik, aki nem ki akarja érdemelni, hanem elismeri a maga semmi voltát, és könyörög Istenhez az irgalomért, a kegyelemért, az bűnbocsánatot is fog kapni, és erőt is fog kapni a jóban való előrehaladáshoz, és nem a saját maga dicsőségéből, hanem az Isten végtelen kegyelméből fogja majd az Isten tulajdonítani neki az igazságot, és részesíteni is majd a Krisztus jellemében, és örök életet fog nyerni, hogy egy testen dicsekedjék ő előtte. De nézzük tovább, és még egy-két gondolatot szeretnék ezzel a gondolattal kapcsolatban megemlíteni, hogy éppen ezért, mert a Biblia Jézus Krisztus ennyire hangsúlyosan felhívja a figyelmünket, hogy vigyázzunk elsőkből, nehogy utolsók legyünk. Éppen ezért én úgy gondolom, hogy van valami, amit egyetlen egy hívő ember el nem kerülhet, és méghozzá a rendszeres önvizsgálat. Mi van az én szívemben? Milyen érzések vannak bennem? Vizsgáljuk önmagunkat. De milyen módon, kinek a segítségével, nem a magunk segítségével. Nem a magunk ítélő képességére hagyatva, mert a Biblia azt mondja, hogy csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az, kicsoda ismerhetné azt. Én magamtól nem fogom tudni megállapítani, hogy mi van a szívemben. Kedves testvérek, hadd mondjuk ki, hogy mi nagyon sokszor teszünk dolgokat, amit megmagyarázunk, megideologizálunk, hogy mit miért teszünk. És sokszor nem látjuk, hogy a mi cselekedetünknek a titkos mozgató rugója nem valami fenkölt dolog, hanem egyszerűen egy ellenszenv, egy harag, egy rossz érzés, bármi, ami ott meghúzódhat az ember szívében. És az ember elvakulhat, és azt mondhatja, hogy nem, én helyesen járok el valamiben, mert én ezt így látom, vagy úgy látom. És az ember elvakult, és nem veszi észre, hogy milyen indulat van benne igazából, vagy mi motiválja a szavait, vagy a cselekedeteit. És éppen ezért egyikünk se bízzon magában. Egyikünk se legyen olyan, aki azt mondja, hogy igen, én a jó úton vagyok, én a helyeset teszem, hanem naponta könyörögjünk az Istenhez, hogy adjon nekünk igazi önvizsgálatot. Mutasson rá a mi bűneinkre, mutasson rá arra, hogy mi az, ami életünkben, ami olyan jellemvonás, olyan fogyatékosság, ami kizár az Isten országából. Hadd kérdezzem meg, és most tudom, hogy nagyon furcsa, amit kérdezni fogok. Ezek az emberek, az egész napot végig dolgozó emberek az Úr szőlőjében valami rosszat csináltak? Helytelenül metszették a szőlőt, és nagy kárt okoztak a szőlőben, vagy valami rosszat csináltak, ott nem dolgoztak. Az Isten művében dolgoztak. És mégis azt mondja, hogy elsőkből utolsók lesznek. Azért, mert a lelkületük nem volt helyes. Éppen ezért vigyázzunk arra, hogy milyen a lelkületünk, mi van a szívünkben, amit magunktól nem tudunk megállapítani. Nem tudunk megállapítani. Mert hadd kérdezze meg, hogy ha a bűn mindent átjárt bennünk, akkor miért pontosan ez a terület lenne érintetlen? Miért gondoljuk, hogy akkor pontosan az önismeretünkkel nincs baj? Azzal az egyel nincs baj, minden mással baj van, de az önismeretünk az rendben van. Nem, helytelenül látjuk magunkat. És az egyedüli biztos dolog, amit tehetünk, hogy az Istent kérjük, mint Dávid, hogy vizsgálj meg engem, Uram. Vizsgálj meg, és lásd meg, hogy van-e nálam a hamisságnak valamilyen útja. És ha mi ezt kérjük, akkor az Úr rá fog bennünket vezetni arra, hogy mi van a szívünkben, akkor meg fogja mutatni. De hadd mondjam, csak akkor, ha én ezt igazából vágyódom megismerni. Ha én tényleg szembesülni akarok azzal, hogy én milyen vagyok. Ha én vállalom a leleplezést önmagam előtt. Ha én vállalom azt, hogy igen, amit az Úr megmutat nekem, ha ő mutatja meg, akkor igazából készséges vagyok elfogadni. Akkor az Úr meg fogja mutatni, hogy mi van az én szívemen belül. Olyan elgondolkodtató, hogy amikor a Biblia arról beszél, hogy ember vigyázz, mert amilyen te vagy, azt nem a cselekedeteid határozzák meg, hanem a benned lévő indulatok, a benned lévő érzések, gondolatok, akkor a Biblia mindig figyelmeztet bennünket példákkal, képletes példákkal, nem csak elméletben mondja el, hanem Jézus példázatot is mondott erre vonatkozóan, példatörténetet Lukács evangéliumában, amikor két ember felmegy a templomba imádkozni. És ugye a farizeusra hányszor hivatkozunk? Mit csinál a farizeus? A farizeus az Isten előtt önvizsgálatot tart. Nem tartott önvizsgálatot? Dehogy nem. Mert elmondta, hogy ő mi mindent cselekszik. És kérdezem, ez a farizeus hazugságokat mondott? Biztos vagyok benne, hogy nem. Biztos vagyok benne, hogy igazat mondott, amikor azt mondta, hogy hetente kétszer böjtölt. Biztos vagyok benne. Nem volt úgy, hogy csak egyszer böjtölt, de most ő mégis azt mondta, hogy kétszer. Nem. Biztos vagyok benne, hogy mindenből tizedet adott. Biztosak lehetünk benne, hogy nem volt parázna a szónak az elsődleges értelmében, tehát fizikailag nem rontotta meg ezt a parancsot, az igazakat mondott. De mi volt a lelkülete? Nem olyan volt, amilyennek elgondolta önmagát, vagy amilyenről azt hitte, hogy ő maga. Vagy Jézus Krisztus, amikor Pál apostolt ihleti, az Úr adja ugye ezt a csodálatos, a Szentírásnak az egyik legismertebb szakasza, ugye a korintusi első levélben a szeretet himnusza. Nem csak arról beszél egyből, hogy a szeretet milyen, hanem mire figyelmeztet, hogy vigyázat, ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok. De szeretet nincs bennem, mondja ugye tovább, hogyha vagyonomat felétetem, tűzre adom, de szeretet nincs bennem. Ugye mondja, hogy mi hasznom van belőle. Tehát figyelmeztet bennünket az ige, hogy önvizsgálat, önvizsgálat. És miért szükséges nekünk az önvizsgálatot tartani? Mert a Biblia felhívja a figyelmünket arra, hogy nem a cselekedeteink határozzák meg a mi igazi énünket, hanem a gondolataink, az érzéseink. És éppen ezért felhívja a figyelmünket a Szentírás arra, Jóel próféta könyvében azt mondja, hogy fel kell tennünk ezt a kérdést most mindannyiunknak, látva az eseményeket, az idők jeleit, föl kell tenni azt a kérdést, hogy közel van az Úrnak a ma nagy napja, és kicsoda állhat meg. Hadd mondjam nekünk, a legfontosabb kérdésnek ennek kell lenni, meg tudok-e állni? Van-e bennem igazából szeretet? Van-e bennem krisztusi türelem? Van-e bennem igazi szelídség? Olyan vagyok-e, mint Krisztus? Meg tudnék most előtte állni? Ha Jézus most visszajönne, fel tudna engem vállalni, hogy igen, ez a gyermekem az én jellememet tükrözi vissza? Így állunk most Krisztus előtt? Vagy pedig csak van igazságunk? Krisztusi jellem és krisztusi szelídség nélkül. Hadd mondjam, ez a kérdés egyikünk számára sem megkerülhető. Mi van bennem? Van bennem igaz szeretet? Nem akarom még egyszer sorolni. Jó néhány szempontot írtam ki az ige alapján, hogy milyen érzésbeli bűnökre világít rá a Szentírás, aminek alapján leleplezhetjük magunkat, hogy igazából milyen lelkület is van bennünk, de olvassuk példabeszédek könyvét, rávilágít a szívnek a legmélyebb érzéseire is, és ne a cselekedetek szintjén próbáljunk vizsgálódni önmagunk felől, hanem mi van a szívünkben. És azért is fontos ezt a kérdést feltenni, mert Jézus egyik alkalommal nagyon határozott tanítást adott arra vonatkozóan, hogy ha nincs nálam ez az igazi lelkület, ez a krisztusi lelkület, akkor azt is elvesztem egy idő után, amivel már korábban rendelkeztem és bírtam. Emlékszünk arra, amikor a tanítványoknak Jézus adott hatalmat arra, hogy ördögöket üzzenek és gyógyítsanak. Emlékszünk rá? És a tanítványok visszajönnek, és mit újságolnak Jézusnak? Hogy még az ördögök is engednek nekünk. Boldogan mondták, hogy micsoda hatalmas dolgokat cselekedtek Jézus nevében. És ilyen háttéren, egyik alkalommal oda megy Jézus tanítványaihoz egy apa, odahozva az ő beteg gyermekét. És a tanítványok meg tudták gyógyítani a gyermeket? Nem tudták meggyógyítani. És miért nem tudták meggyógyítani? Nem tudom, emlékszünk a történetre, nem akarom most már felolvasni, de emlékszünk a történetre? A tanítványok nem tudják meggyógyítani. Miért nem? Azok, akik korábban ezt meg tudták tenni, ördögöket űztek, hatalmuk volt Jézus által a gyógyításra. Azért, mert hányan voltak ott akkor? A 12-ből? 9-en. És miért voltak csak 9-en? Mert Jézus a másik 3-mal, Péterrel, Jakabbal és Jánossal hol volt? A megdicsőülés hegyén. Jézus kiválasztotta a 3 tanítványt, elment velük, a többi 9 ott maradt. És a többi 9-ben milyen lelkület uralkodott el? Az irigységnek a lelkülete, a féltékenység lelkülete. Őket Jézus nem vitte magával, csak azt a másik 3-at. És mi volt ennek az eredménye? Amit korábban meg tudtak tenni, most nem tudtak megtenni. És amikor Jézus jön a 3 tanítvánnyal együtt, és megdorgálja, ugye meghallgatja a történetet, nem olvasom a történet részleteit, nem csak kívülről idézem, meggyógyítja a beteg gyermeket, utána a tanítványok megkérdezik Jézustól, hogy mi miért nem tudtuk meggyógyítani, miért? És Jézus mit mondott? Ez a fajzat nem megy ki, csak könyörgés és böjtölés által. De hadd kérdezzem meg, az Isten mikor hallgatja meg az ember könyörgését és böjtölését? Hogyha nincs bennünk olyan indulat és olyan érzés, amit ő nem tud jóvá hagyni. Mi könyöröghetünk, böjtölhetünk az ő szabadításáért, de ha az ő jelleme nem válik valóra a mi életünkben, nem látszik meg az ő jelleme a mi mindennapjainkban, akkor minden mi imánk, böjtölésünk, könyörgésünk hiába való, és nem menthet meg bennünket. És annyira szeretném, hogyha ezek a felhívások, ezek a Jézusi felhívások, ezek úgy lennének a szívünkben, és ne haragudjatok, gondolkodtam rajta, hogy kimondjam, vagy nem mondjam, de kimondom. Annyira szeretném, hogyha úgy érintenének bennünket, mint a tanítványokat, amikor Jézus azt mondta, hogy ma egy vagy ezen az éjszakán egy közületek ugye elárul engem. És akkor a tanítványok mit mondtak? Csak nem én, Uram, csak nem én, Uram. Szinte kétségbe estek, és kérdezték, hogy én leszek az. Olyan jó lenne, ha így érintene bennünket, és nem úgy érintene, hogy ja igen, én tudom, hogy ez most kire szólt, én tudom, hogy ez most kire vonatkozott. Nem, rám vonatkozik, mindannyiunkra vonatkozik. És hadd mondjam, hogyha ez a lelkület nincs bennünk, és ez az alázat Isten előtt, és ez az őszinte vágy, hogy mutassa meg, hogy jellememben hol van, még érzéseimben, gondolataimban hiba és hiányosság, ha ez nincs bennem, akkor ott van az óriási veszély, hogy elsőből lehetek utolsó, kimaradhatok az Isten országából, óriási veszély ez mindannyiunkra nézve. És hadd mondjam, hogy a Biblia azt tanítja, hogy ezt a kérdést, hogy itt van az Úr napja, és kiállhat meg ő előtte, ezt a kérdést mindenki fel fogja tenni. Mindenki fel fogja tenni. De a Biblia arra hív fel bennünket, hogy mi abba a csoportba legyünk, akik a Jóel könyvében található időben és módon teszik fel ezt a kérdést. Mert hogy hangzik ez a kérdés? Jóel könyve 2. fejezet 11. versében. És megzendül az Úrnak szava az ő serege előtt, mert felette nagy az ő tábora, mert hatalmas az ő rendeletének végrehajtója. Bizony nagy az Úrnak napja, és igen rettenetes, kiállhatja ki azt. De utána mit olvasunk? De még most is így szól az Úr. Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint, figyeljük, teljes szívetek szerint, böjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is, és szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti istenetekhez, mert könyörülő és irgalmas ő, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt. Tehát ezt a kérdést most tegyük fel, amikor még az Úr most is így szól erre a kérdésre, ha föltesszük őszintén ezt a kérdést, hogy én így megállhatok-e előtte, akkor felhívja a figyelmet, hogy térj hozzám sírással, kesergéssel, böjtöléssel, szívedet szaggasd meg, ne ruháidat. És ennek mi lesz az eredménye? Mit mond Jóel próféta a 18. versben, a 2. fejezetben? Erre buzgó lőn az Úrnak szeretete az ő földe iránt, és kegyelmezett az ő népének. Erre az ilyen önvizsgálatra, az ilyen őszinte vágyódásra, hogy Uram, én alkalmas akarok lenni érzéseimben, gondolataimban, szívemben, jellememben, te hozzád a te országod számára, az ilyen könyörgésre buzgó lesz az Úr szerelme, és kitölti az ő lelkét, és ad igazi megtisztulást, és a késői eső ajándékában részesíti azokat, akik ezt a küzdelmet most fölveszik önmagukkal szemben. De ha ebbe a csoportba nem tartozunk, és nem most harcoljuk meg mindezt, akkor elkerülhetetlenül a másik csoportban leszünk, akik mikor fogják ezt a kérdést feltenni. Jelenések könyve 6. fejezetének a 17. verse szerint, amikor a kegyelemidő lejárul, amikor Jézus eljövetele fizikálisan is bekövetkezik, és akkor megint elhangzik a kérdés a 17. versben, mert eljött az ő haragjának a nagy napja. És kiállhat meg? Ugyanaz a kérdés, kiállhat meg? De akkor ez a kérdés már egy elkésett segélykiáltás, amire nincs válasz, nincs kegyelem, mert lejárt a kegyelmi idő. És éppen ezért szeretném mindannyiunk szívét, és mindannyiunk értelmét az ige alapján ezzel az igével kérlelni, hogy még most is itt van a kegyelmi idő. Kérdezzük az Urat, megállhatok-e előtte, vagy nem? És kérjük az Urat, hogy adjon nekünk krisztusi jellemet, krisztusi indulatokat, az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban, hogy amikor ő visszajön nem sokára, akkor ne szégyeljen bennünket az övéinek tudni. Amen.
Isten tiszteletünk záró énekeként a 301-es ének első és második versszakát énekeljük el, utána imádság után pedig a harmadikat.
Mennyei jó atyánk, kegyelmes Istenünk, köszönetet és hálát szeretnénk mondani neked azért, hogy te olyan kegyelmes és hosszú tűrő vagy irántunk. Istenünk, köszönjük neked, hogy te olyan mérhetetlenül szeretsz bennünket, hogy te minden szenvedést válasz mi érettünk, hiszen, Urunk, neked milyen szenvedés lehet azt látni, hogy azok, akik a te nevedet vallják, tőled idegen lelkülettel cselekszenek olyan sokszor. Bocsássad meg, Istenünk, hogy olyan sokszor tettünk, szóltunk olyat, ami nem a te akaratoddal van, és Urunk, olyan sokszor melengetünk olyan érzéseket a szívünkben, amelyek egyáltalán nem tőled származnak. Istenünk, kérünk téged, segítsél, hogy felismerjük magunkban a bűnt, a rosszat. Urunk, segítsél, hogy felismerjük magunkban a szeretetlenséget, felismerjük magunkban az alázat hiányát, felismerjük magunkban az irigységet, a féltékenységet. Ki tudja, hogy milyen jellembeli és érzésbeli bűneink vannak. Urunk, kérünk téged, könyörüljél mi rajtunk, és adjad, hogy vágyódjunk arra, hogy te világítsál rá a mi életünk bűneire és hibáira, és ne engedd, Istenünk, hogy olyan ismeretnek a birtokában, és annyi kegyelem hátterén, és annyi idő hátterén, amennyiért ma amennyi időt a munkálkodsz értünk, mégis az elsőbből utolsók legyünk. Urunk, de köszönjük neked a figyelmet, hogy ránk irányítod, hogy ez egy valóságos veszély, ez egy hatalmas veszély mindannyiunk életében. Istenünk, adjál nekünk igaz alázatot beismerni, ami jellemünk bűnös voltát, és kérünk téged, adjad, hogy fel tudjuk tenni azt a kérdést, hogy így elfogadhatóak vagyunk-e te előtted. És Urunk, kérünk téged, adjad, hogy amikor megmutatsz bennünket önmagunknak, akkor ne elcsüggedjünk, hanem annál inkább keressünk téged, igazi bűnvallomással, bőjtel, imában, keseregve a mi szívünk állapota miatt. És köszönjük neked az ígéretet, hogyha mi így megalázzuk magunkat előtted, akkor erre buzgó lesz a te szereteted irántunk, és kegyelmezel a te népednek. Istenünk, adjad ezt a lelkületet mindannyiunk szívében, és Urunk, adjad, hogy így tudjunk téged megdicsőíteni. És köszönjük neked, Istenünk, a kijelentést, és köszönjük neked az igéd tanúságát és ígéretét, hogy ha a bűn eltávolítatik az útból, akkor te hatalmasan meg tudsz bennünket áldani. Könyörüljél rajtunk, Istenünk, hogy a bűneinkkel szembeforduljunk, hogy mi magunk ne legyünk gátjai annak, hogy a te áldásait hatalmas erővel áradhassanak ki. Istenünk, így szeretnénk teljesen magunkat tere átbízni, és kérünk téged, cselekedjél értünk többet, mint kérni tudnánk a te kegyelmedből. Amen.
Isten tiszteletünk lezárásaként a megkezdett 301-es ének utolsó versszakát énekeljük.